kedves hallgatók, Veres Nagy Tímea van telefonvonalban, a Sepsi helyi akciócsoport vezetője. Arról szeretnék veled beszélgetni, hogy úgy tudom, hogy az Őrkő, a Sepsi-Szentgyörgyi Őrkő a célközössége ennek az akciócsoportnak, ennek az egyesületnek. Ha elmondanád nekünk, hogy mit is jelent ez, hogy a célcsoport, és milyen tevékenységeitek, programjaitok, projektjeitek vannak az őrkői közösséggel kapcsolatosan.
Jó, szia, üdvözlöm a hallgatókat. Igyekszem nagyon összeszedetten beszélni róla, csak az van, hogy ilyen akciócsoport, mint a miénk, ilyenből 42 működik az országban, tehát mi egy nagyon specifikus Európai Uniós finanszírozási programon belül működünk, aminek az a neve, hogy közösségvezérelt helyi fejlesztés, és az a lényege igazából, hogy különböző szociális tárgyú intézkedések történjenek előre meghatározott városnegyedekbe. Én, amilyen programban mi is tartozunk, az kifejezetten a 20 000 lakos fölötti urbánus közösségeknek szól, és Szentgyörgyön ez tulajdonképpen 2017-ben indult el, akkor volt egy első 6,5 éves szakaszunk, vagy periódusunk, és akkor 2024-től indult a következő periódusunk. Igazából nem, a mi életünkben nem érződött olyan nagyon, hogy periódusváltás van, hanem a finanszírozási programhoz igazodott. És azért mondom ezt az előre meghatározott városnegyed fogalmat, mert mindegyik akciócsoport tulajdonképpen egy ilyen városfejlesztési stratégia alapján működik, de azt határozza meg, hogy melyek azok a városnegyedek, ahol a leginkább szükség van beavatkozásra, ezeket ilyen marginalizált, kirekesztett vagy leszakadó övezeteknek hívjuk, és akkor gyakorlatilag azt is meghatározza ez a stratégia, hogy konkrétan milyen típusú beavatkozásoknak kell ott történnie. És akkor erre kap az uniótól támogatást a város, mert nem is az akciócsoport kapja szó szerint. Az akciócsoportnak az a feladata, hogy ezt az összeget, amit megítélnek, most a 2024-29-es periódusra 5,6 millió euró volt a maximum összeg, amit lehetett kérni, ennyit ítéltek meg a Szentgyörgyi stratégiának is, és a mi feladatunk az, hogy egy pályáztatási folyamaton keresztül ezt az összeget gyakorlatilag kipályáztassuk olyan helyi szentgyörgyi civil szervezetek, szociális szolgáltatók, államintézmények, önkormányzat irányába, akik megcsinálják azokat a projekteket, amit a stratégiába beleírtunk. Ezt muszáj volt elmondanom a kontextus kedvéért, mert a szociális ellátó rendszer kontextusába az akciócsoportok szinte sehova sem illeszkednek az alapján, amit tudunk arról, hogy mi történik ebben a szférában. Tehát ugye mindig van egy ilyen magyarázó, bevezető szöveg, amit mellé kell tennem, hogy világos legyen.
De és nagyon hasznos.
Mi ezt a munkát 2018-ba kezdtük el, tehát 17-ben készült az első stratégia Szentgyörgyön, 18-ban lett támogatása az egyesületnek működésre, ez is egy külön uniós projekt, tehát hogy a uniós projekten keresztül történik az egyesület működésének is a finanszírozása. Ez egyébként azért fontos, vagy azért szeretem én kiemelni, mert az egész program elképzelésében az is van, hogy az akciócsoportoknak a működését ne tudja semmilyen szerv vagy intézmény direkte befolyásolni. Tehát, hogy ne legyen például egy pénzügyi függés valamilyen intézménytől, hanem ezért a működési költséget egy külön pályázaton keresztül kezelik az egyesületek, és mindegyik egyesületnek, ez is egy fontos szempont amúgy, az alapító tagjai között kell legyenek állami szervek, önkormányzat, civil szervezetek, magánszemélyek, cégek, és ezeknek a közösségeknek a képviselői. Na és akkor Szentgyörgyön tulajdonképpen 3 ilyen városnegyed került be azonosításra még 18-ba, és mi a 2023-as stratégiába tovább vittük ezt a dolgot, mert mondanám, hogy 6 év alatt megszüntettük a kirekesztettséget, a diszkriminációt és a szegénységet, de az nem lenne egy őszinte beszélgetés.
Én komolyan hallgattam, és már tényleg nagyon örvendtem, hogy tényleg sikerült.
Néha megkérdezik tőlem egyébként, hogy nem unod már ezt a munkát csinálni, de nem tudom unni, mert akkor lennék munkanélküli, már úgy értem, hogy magamtól, hogyha mondjuk egy így kedd reggel felébredünk, és akkor nincsen szegénység például, és akkor rendben van, akkor nincs, amiért már bemenjek a munkahelyemre.
De nem szélmalom harc azért.
Hát most attól függ, hogy milyen napomon kérdezel meg, ma egy jó napom van, tehát ma nem szélmalomharc, de nem nagyon-nagyon sok lelki utat bejártunk ez alatt a 7 év alatt az egész csapattal együtt, mert hát, hogy rettenetes hiányosságok vannak úgy általában a teljes szociális ellátórendszerben, és az erről való gondolkodásban is. És hogy ez nem egy valakinek a hibája, vagy nem, tehát hogy azért is nehéz, nem tudod így rátenni az ujjadat, hogy oké, akkor az ott egyedül problémás, ha azt megoldanám, akkor minden egyéb ilyen dominószerűen jól menne, hanem hogy tulajdonképpen lyukak vannak mindenhol. És nem csak a gettóknak például a tanult tehetetlenségével kell dolgozni, hanem az intézményi háló is egy tanult tehetetlenségbe dolgozik. És akkor ennek a megértése nekem úgy tűnik, hogy időnként nagyobb kihívás, mint tényleges projekteknek a végrehajtása. Mert nyilván mindenki dolgozik, csinálja, kint van, sok mindent elkövet, de áttörést nagyon ritkán érzékelsz, és igen, rosszabb napokon szerintem teljesen jogosan teszi fel bárki a szakmában a kérdést, hogy pontosan mi végre csináljuk ezt, tehát mi a mi munkánknak az értelme.
Akkor kérdezem úgy, hogy mit lehetett megvalósítani az elmúlt 7 év alatt, milyen előrelépések történtek?
Hát pont egy nem mérhető előrelépés az, amit én a legnagyobb sikerünknek tekintek, de ezt nem tudom, se a beszámolók, se a hallgatók nem szokták szeretni, de azért elmondom, hogy van egy olyan alaptézis, amit még akkor az elején tanultunk, tehát mi ebbe beletanultunk ebbe a szakmába, tehát egyikünk sem jön, nem tudom, 20 éves múlttal a szociális háló vagy beavatkozások terén, tehát fokozatosan kezdtük el tanulni. És voltak ilyen nagyon egyszerű alapvetések, amiket éreztünk. Tehát nem tudtuk, hogy helyese vagy sem, csak úgy éreztük, hogy így kell csinálni, hogy nem lehet egy közösségbe bevonulni és közölni, hogy itt milyen fejlesztések lesznek, hogyha a közösség egyrészt nem ismer téged, és kettő nem hagyja jóvá ezt. Tehát ennyit tudtunk. Utána, amikor elkezdtünk erről komolyabban tanulni, mert nekünk van egy kolozsvári szakértői csapat, aki segít minket egyébként, akik a Pataréti projektet csinálták még sok évvel ezelőtt, és az ottani tudást mi gyakorlatilag így igyekszünk behozni Szentgyörgyre. Kiderült, hogy ez nem egy rossz álláspont, amit mi így éreztünk zsigerből vagy a gyomrunkból valahonnan, úgyhogy mi nagyon sok időt fektettünk abba, hogy egyáltalán kapcsolatba kerüljünk ezekkel a közösségekkel, és mivel te az őrkőre kérdeztél rá, ezért arról beszélek többet, de hogy a másik két városnegyedben is hasonló folyamatokat indítottunk el, és volt egy időszak, azt mondanám másfél-két év, ez az elején, de amúgy folytatódik, és ezt csináljuk most is, amikor kifejezetten arról szólt, hogy azokat a hihetetlen falakat, ami egyébként nem csak a többségi oldalon van, hanem a kisebbségi oldalon is, azokat elkezdjük egy kicsit lebontani, és nézzük azt meg, hogy van-e olyan terület, ahol tudunk közösen döntést hozni, ahol mindenkinek a véleménye számít, ahol lehet úgy alakítani egy beavatkozást vagy fejlesztést, hogy közben azok is beleszólhatnak, akiknek ez szól. Tehát ezt a hierarchikus kommunikációt megpróbáltuk egy kicsit kiegyenlíteni. És ezt én most elmondtam 30 másodpercbe, de amúgy ez éveknek a munkája. Ezért mondom azt, hogy amikor teljesítményről vagy sikerről beszélünk, akkor az, hogy most 6 évvel később, ha egy teljesen idegen szervezet, vagy idegen vállalkozó, tehát valaki, akit a közösség nem ismer, megjelenik valamilyen ígérettel, vagy valamilyen tervvel, akkor sokan a közösség tagjai közül felhívnak minket, és azt mondják, hogy hallottatok róla, ide jött, ezt akarja, szerintetek ez jó, vagy sem? És az, hogy van abban bizalom, hogy mi nem csak oda, nem tudom, ígérgetünk valamit, vagy kimegyünk, és akkor utána visszamegyünk a fűtött irodába, hanem hogy ténylegesen érdekel ezeknek az embereknek a sorsa. Én ezt egy rendkívül nagy teljesítménynek tartom.
Másik két városnegyed, az melyik, és ott mit?
Szépmező és a Csíki negyed. Ezek mind a hárman amúgy rendkívül különbözőek, tehát hogy gondolkodom, hogy mi, nyilván van néhány közös elem bennük, mert hogy az egész stratégia meg a célkitűzéseknek a meghatározása egy nagyon, hát egy mély szociológiai felmérésre alapult, úgyhogy persze, hogy vannak közös adatok, de a Szép Mező az például egy rendkívül kicsi negyed a városnak a szélén, és ők inkább ilyen elfeledettek, vagy nem tudom, hogy mi a jó kifejezés. Ők még a 60-as, 50-es évek vége fele lettek családok betelepítve az ottani hús- és zöldségfeldolgozó üzemben, és gyakorlatilag, amikor privatizálták ezeket az üzemeket, ezek az emberek ott maradtak.
Semmi nélkül.
Hát igen, lakásaik voltak, rendkívül kicsi lakások, amúgy egyszer, mindegy, az egyik újság készített erről egy nagyobb riportot sok évvel ezelőtt, de hogy országos viszonylatban már rendkívül ritkák azok az állami lakások, amelyek ezekben az állami gazdaságok mentén alakultak ki, és kapták meg az ott dolgozó emberek, és még mindig állami tulajdonban vannak. A Szép Mezőn még mindig nagyon sok ember lakik ugyanazokban a lakásokban, amiket az önkormányzattól bérel. Nyilván lehetőségük van megvásárolni, tehát egyre többen igyekszenek megvásárolni, csak hogy egy ilyen furi helyzet van, egy 300-350 fős közösségről beszélünk a város szélén, tehát hogy vannak szentgyörgyiek egyébként, akik nem is tudják, hogy ott létezik vagy él egy közösség.
Uh-huh. És azt jelenti, hogy akkor minden városban van egy ilyen akciócsoport, mondhatod?
Igen, vásárhelyen szintén. Uh-huh. Igen, tehát vásárhelyen szintén ugyanúgy 2018-ban kezdték uh-huh. ők is el. Tehát akkor volt először Romániának lehetősége erre uh-huh. Pályázni. És akkor annyit még azért mellé tennék a munkánkkal kapcsolatban bármelyik akciócsoportnak, hogy az, hogy mi mit dolgozunk, ennek van egy része, ami szabályozott. Tehát amit a finanszírozó elvár, vagy ami a programhoz hozzátartozik, ilyen például a kipályáztatás, ilyen az, hogy legyen közösségi facilitátorod, és hogy gyakorlatilag monitorizáljad azokat a projekteket, amelyek az akciócsoporton keresztül kaptak támogatást. De leszámítva ezeket a kötelező alaptevékenységeket, az, hogy te mivel töltöd meg, milyen tartalommal a napi munkádat, az nagyjából a menedzsment vagy az akciócsoport csapatán múlik. És mi igazából azt kezdtük el csinálni, hát nagyon sok mindent is csinálunk, de próbálom ilyen nagyobb tételekbe összefoglalni, hogy próbálunk egyszerre jelen lenni a közösségek életébe és az intézményes döntéshozatal életébe. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy mi nem vagyunk szociális szolgáltatók, mi elsősorban facilitátorok vagyunk, és helyenként mediátorok olyan értelemben, hogy...
Közvetítő a két...
Igen. Közvetítünk is, fordítunk is, amikor arra van szükség, nem egyik nyelvből a másikba, hanem mondjuk egyik szóhasználatból a másikba. Mm-hmm. Tehát, hogy az
intézményes nyelvet
visszük a közösség nyelvére, illetve a közösségi igényeket fordítjuk intézményes megfogalmazásba. A leggyakrabb vagy a legtöbb energiát abba fektetünk, hogy egy-egy döntéshozatali folyamatban minél több érintettet tudjunk egy asztalhoz leültetni. Uh-huh. És akkor ez azzal is jár, hogy ha mondjuk van infrastrukturális beruházás az Őrkön, akkor olyan közösségi gyűlést szervezünk, amiben nem csak a közösség tagjai vannak ott, hanem ott van a megrendelő, esetenként ott van a tervező, vagy lehet, hogy ott van a kivitelező cég, akinek fel lehet kérdéseket tenni, aki elmondja, hogy akkor itt mennyi ideig lesz feltúrva a föld, vagy mi fog történni. Uh-huh. Tehát, hogy közösségi központ építésekor, most az infrastruktúrát mondom, mert azt szeretik az emberek, az kézzel fogható, a tégla, az látszik.
Igen.
Én nem annyira, vagy hogy szerintem az infrastruktúra, az alapinfrastruktúra az elsődleges, a következő infrastruktúra másodlagos az emberekkel való munka után. De nyilván a tégla az látható, tehát értem ennek a pszichológiai hatását is, hogy miért szeretjük infrastruktúrába mérni az eredményeket. Hogy például amikor közösségi központ tervezése zajlott, akkor hiába volt az önkormányzat a megrendelő, aki építeti a közösségi központot, magába a tervezési folyamatba igyekeztünk bevonni azokat a civil szolgáltatókat, akik ezt a teret használni fogják. És ebből születtek olyan eredmények, hogy az, aki ténylegesen minden nap bemegy, és szociális szolgáltatást kell nyújtson egy térbe, amikor látja a tiszta új tervrajzot, akkor azt tudja mondani, hogy nem lehetne innen ezt a kazánházat egy kicsit elmozdítani, vagy ezt a falat vajon nem tudjátok megnyitni, mert tudjuk, hogy a gyerekek hogy szoktak közlekedni, és kéne nekik ott egy kicsi plusz folyósó. Tehát, hogy olyan lényegtelen dolognak tűnik, de utána olyan sok évig kéne használni ezt az épületet, miért ne lenne az reálisan hasznos.
Igen, a gyakorlati részére figyelnek, igen.
Igen, vagy hogy egy kicsit akkor így visszakapcsolódok ahhoz, amivel a tegnap megkerestél az óvoda esete például az Ötön, hogy ott ugye az első, a 2018-as tervben volt benne az Őrkőn egy nagy 103 főt gyermeket befogadó óvodának a felépítése, amiben minimum 2, de akár 3 napközis csoport is tudna működni. Az Őrkőn eddig nem működött soha napközis csoport, tehát hogy van óvoda, de a délelőtti programos óvoda, tehát nincsen ott alvási meg ebédelési lehetőség. És mi végig, amíg ez az építkezés elkezdődött, kipályáztatásra került, stb., mi nagyon sokat beszélgettünk az emberekkel arról, hogy ott itt milyen változások lesznek, illetve nyilván, amikor megjelentek az építők konkrétan, akkor az érződött, tehát egy zárt közösségbe, amikor megjelennek a munkagépek, a buldózerek, és elkezdik a földet kitúrni, akkor az egy feltűnő dolog, még azt is milyen nehezen viseljük, amikor az utcánkba parkolót építenek, nem hogy egy ekkora beruházást. A lényeg az, hogy az óvoda nem készült el. Tehát folyamatban van az építése, de a beígért időpontra nem készült el. De közben mi a tavaly nyáron a facilitátorokkal, de amúgy az iskolának a bevonásával, a tanfelügyelőség partnerségével, az egészségügyi mediátoroknak a segítségével, és nyilván az óvónőknek a segítségével egyrészt ilyen intézményes munkacsoportot alakítottunk, másrészt pedig nagyon sokat terepeztünk, hogy arra felkészítsük az anyákat, hogy itt lesz egy olyan lehetőség, hogy a gyermek ott alhat. De ha ezt valaki soha életében nem próbálta ki, akkor itt a munka nem onnan kezdődik, hogy hozzá papucsot, hanem onnan, hogy az összes félelmet le kell küzdeni, ami azzal jár, hogy a gyermek egy idegen helyen aludjon. Igen. És egy idegen ember etesse. És mi ebben rendkívül sok energiát fektettünk be, úgyhogy tulajdonképpen sikerült az nyár elejére 22 gyermeket, nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy 25 volt, nincsenek előttem a pontos számok, olyan családot találni, ahol azt mondták, hogy jó, akkor mi ebbe belevágunk, még fizetünk is egy viszonylag szimbolikus összeget, tehát ez is egy egyesség volt, hogy akinek napköziben jár a gyermeke, az anyagilag is hozzájárul egy kicsit ehhez a történethez, és akkor beadjuk napközis csoportban. De nem lett kész az épület, és akkor nagyon gyorsan megoldást kellett találni, és így lett egyébként egy konténer óvoda az Őrkőn, és ez is onnan indult, hogy ezt a polgármester maga is mondta ki, hogy hát ezeknek az embereknek megígértük, itt van 22 család, aki úgy tudja, hogy ősszel
megy a gyerek óvodába.
Igen, napközis csoportba. És akkor az nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy még egy évet várjatok, amiután itt 4 hónapja csak azon dolgozunk, hogy oda jussunk, hogy végül is a kérdés csak annyi legyen, hogy papucsot kell levinni, vagy sem. És akkor így történt meg a konténer óvoda, de például az, hogy az összeálljon, hogy mit kell a tervezőtől rendelni, hogy hova legyen elhelyezve a közművesítése, a jogi formája, az asszisztensnek a beszerzése, mert kiderült, hogy ez a dolgok sosem ilyen egyszerűek. Ezt a folyamatot mi végig mediáltuk. Tehát ez például egy olyan plusz, amit az akciócsoport beletett ebbe, csak azért, hogy biztos legyen, hogy óvoda lesz szeptemberben. És így alkalmaztuk mi, mert amúgy az intézményes rendszer nem tudta megoldani mindenféle törvényes ügyek miatt, tehát hogy mondom, nem is az akarat hiányáról van szó, az iskolai mediátoroknak a kérdését, mi pedig egyesület vagyunk, nekünk ránk nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, úgyhogy mi négy embert vettünk fel tavaly szeptemberben az egyesülethez, akiknek kifejezetten az a dolguk, hogy az óvodáskorú gyermekek családjaival tartják a kapcsolatot, és akkor megint behozok egy szakmai megközelítést, nem a gyermeket viszik óvodába, hanem a szülőt erősítik abban a felelősségében, hogy a gyermek iskoláztatása fontos. Ezt szeretném igazán kiemelni, mert olyan kevesen foglalkoznak ezzel, hogy mi tudjuk, hogy az iskoláztatás a szülői felelősség. Amit mi tudunk csinálni, az az, hogy ezt a felelősségtudatot erősítjük, ebben segítjük a szülőt, hogy ezt megértse.
Itt közben, amíg meséltél, arra gondoltam, hogy sokszor beszélünk arról, hogy a mély szegénységben élő közösségek érdekében nem történik semmi, vagy kevés történik, és akkor, ha egy kicsit utána nézünk és kutakodunk, akkor rájövünk, hogy nagyon is sok minden történik, és háttérbe folyik a munka, csak az nem mindig olyan látványos.
Igen, hát ezek konkrétan nem látványos munkák, tehát hogy ezért is mondtam, hogy az, hogy két évig jársz kiterepezni, így el is kacagjuk, mert ugye mindenkinek kell írni beszámolót, amiatt, hogy ugye pályázatból dolgozunk, és akkor a facilitátoraimnak néha ilyen beszámolói vannak, ezeket küldjük Gyulafehérvárra, hogy akkor ma találkoztam három emberrel, elmondták, hogy nagyon sáros az út, hogy nem tudják elvinni a gyermeket, mert a sár nyakig ér. Tehát, hogy érted, én tudom, hogy ez történik, és azt is, hogy ez mennyire fontos, de hogy akkor a hivatalos beszámolókat nem ilyennek szoktuk elképzelni, hanem mondom, akkor oda kéne tegyétek, hogy hány lépést tettetek ma meg, hogy akkor legyen valami szám benne, hogy ma 2200 lépést tettem meg az őrkön. Tehát, hogy igen, ezek a nehezebben mérhető dolgok, viszont azt is szeretném kihangosítani, ezt én régóta vallom, meg több helyen is mondom, hogy nincs az a civil szervezet a világon, amelyik az intézményes hiányosságokat vagy mulasztásokat pótolni tudja. Tehát igen, nagyon sok civil szervezet dolgozik, az űrkön egyébként nálunk sokkal régebbről, tehát hogy a Caritas, a Málta és az Esély Egyesületük igazán jól begyökerezett szolgáltatók a terepen, nagyon sokat segítettek nekünk is például az ismerkedésbe, a kapcsolatfelvételbe, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon fontos szempont volt, hogy nem nulláról történt a belépés az űrkőre. Mi hoztuk be emellé, mi nem vagyunk szolgáltatók, de mondjuk behoztuk az intézményes facilitálásnak a gondolatát, hogy akkor a döntéshozatalba is figyelembe kell venni a jellegét egy ilyen közösségnek, vagy egy gettónak, vagy egy nyomornegyednek, tehát hogy mind mondhatunk szebb szavakat, de hogy amúgy hivatalosan gettóknak számítanak ezek a helyek. De az, hogy mennyi minden nem működik jól állami szinten, azokat nem tudja egyetlen civil szervezet sem pótolni. És mindig ilyen, talán emiatt is egy picit plusz szomorúsággal hallgatom, amikor annyira haragszunk az államra, amire egyébként lehet, de hogy én például egy gondoskodó államba hiszek, én azt gondolom, hogy vannak bizonyos állami feladatok, amiket nem nyírbálni kell, hanem erősíteni és gazdagítani.
Jó ezt hallani, hogy így vélekedik egy civil szervezet vezetője, és hogy van remény akkor ezek szerint. Én azt javasolom, hogy majd még beszélgessünk, és majd segíts minket abban, hogy felvegyük a kapcsolatot a többi akciócsoporttal is, akik még ilyen roma közösségekkel foglalkoznak, mint például a Patarét, vagy tehát a kolozsvári Patarét, vagy más településeknek, székelyföldi településeknek a mély szegénységben élő roma közösségei, hogy ők is elmondhassák azt, hogy mivel foglalkoznak, és akkor majd a fejleményekről majd még beszélgetünk. Most a lábbusz kapcsán jutott el hozzátok, amiről hamarosan Buslik Kincső fog beszélni, de a többi dolog is nagyon fontos dolgok zajlanak ott, és akkor majd kérlek, hogy tájékoztass minket a fejleményekről.
Mindenképpen. Nagyon köszönöm az érdeklődést, amúgy sajnálom, ha nem pont olyan egyértelműen válaszoltam, hogy a kérdések elhangzottak.
Dehogy nem, mindent megértettünk.